Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Itt a stúdióban Nemes Péter a vendégem, a Nemes Galéria tulajdonosa. És az apropója a beszélgetésünknek az Art & Antique Budapest, amely február 6 és 9 között látogatható majd a Bálnában, és természetesen, ahogy mindig, ti is ott lesztek, és ahogy mindig feltételezem, hogy elképesztő kínálattal. Mesélsz nekünk erről egy picit, Péter, hogy mivel készültök az Art & Antique Budapestre idén?
Hát a szokásos válogatás, ugye az, aki ismeri a galériánkat, ugye tudja, hogy egy elég széles válogatással szoktunk általában ezeken a vásárokon, kiállításokon szerepelni. Egészen mondjuk a 19. század végétől ugye napjainkig bezárólag szerepelnek majd. Azt gondolom, hogy muzeális értékű főművek egyrészt, másrészt pedig olyan népszerű alkotók vagy keresett alkotóknak a jó minőségű, magas kvalitású alkotásai, amelyek szerintünk ma a piacon, vagy ma az érdeklődők között talán nagy érdeklődésre fognak majd számot tartani.
Na, konkrétumokat kérünk.
Konkrétumok? A klasszikus anyagból, tehát mondjuk a háború előtti anyagból Ferenczi Károlynak, Aba Novák Vilmosnak, Batthyány Gyulának vagy Czóbel Bélának egy-egy tényleg az életművön belül is fontos rangos helyet szerepet betöltő műve lesz a kiállításon.
Lehet arról beszélni, hogy mi van a képeken, vagy ezt meglepetésnek szánod? Tényleg?
Igen. Vagy lehet, hogy folyamatosan csepegtetjük meg majd
egyet
próbálunk.
Egyet se csepegtetsz nekünk?
Hát az Aba Novákot elmesélem, az most egy nagy kedvenc, meg az egy nagy meglepetés. Uh-huh. Aba Nováknak ez egy ismert kompozíciója, még az 1920-as évek közepén készült, és aktokat, női aktokat ábrázol, és ez egy olyan változata, valószínűleg a legelső változata ennek a műnek, amely most közel 80 év lappangás után került elő, és archív fotóról ismertük, tehát fekete-fehér kisméretű fotóról ismert volt az alkotás, de egy külföldi magántulajdonban volt, és most így került hozzánk. A háború fürdőző aktokat, igen. Uh-huh. A másik, a háború utáni időszakból pedig ugyancsak az ottani kánonnak emblematikus figurái, mint például Keserű Ilonának, vagy Bak Imrének, vagy Nádler Istvánnak, vagy Birkás Ákosnak egy-egy jelentős alkotása lesz a standunkon, de természetesen még azért sok nevet tudnék mondani, hiszen közel 50 tárgyal fogunk most is szerepelni.
Igen, mindig a ti részetek egy ilyen nagy és impozáns területet foglal el, és a képek is.
Igen,
tehát,
hogy erre mi nagy hangsúlyt fektetünk, tehát van úgy, hogy egy tárgy, amikor bekerül hozzánk, és azt gondoljuk, hogy ez valamelyik vására egy ilyen össznépi, ezekre a magyar művészeti közeget jól reprezentáló kiállításokon érdeklődésre tarthat számot, az van úgy, hogy nekünk fél évig akkor félretesszük például, pont emiatt, hogy mondjuk itt találkozzon bele a közönség először. Tehát, hogy régen én azt gondolom, hogy én meg akkor gimnazista voltam, de majd erről az Ádám, aki a Tausz Ádám, aki ugye ennek a rendezvénynek a gazdája, többet tudna mesélni. Szerintem 94-ben indult a legelső, még akkor a Néprajzi Múzeumban volt, ugye Antique Interior címmel. Tehát magyarul ez a vásár, ez tulajdonképpen a magyar műkereskedelemmel, újkori műkereskedelemmel tulajdonképpen egykorú.
Abszolút.
És hogy szerintem sokat hozzátett ahhoz, hogy egy olyan széles gyűjtői közönség érdeklődik az itt kiállító galériákra, aukciós házakra és az itt látható művekre, mert közelebb hozta egymáshoz. Tehát látom néha azt a, vagy érzékeljük mi is azt az idegenkedést, hogy gyakran például a mi galériánkba is nem feltétlenül mernek sokan belépni elsőre. Mert azt gondolják, hogy nem értenek hozzá, mert azt gondolják, hogy ez egy
túl számukra. Szép, ez túl elegáns.
Igen, túl szép, túl elegáns, és hogy esetleg valamiféle tudásbéli hiányosságot feltételeznek az emberek maguk. Pedig ezt én most művészettörténészként így bátran merem állítani, hogy a művészet története az tanulható. Uh-huh. A piaci folyamatok azok azt gondolom, hogy megismerhetőek vagy megtapasztalhatóak. De a művészetnek az értése, vagy egy műalkotásnak a befogadása, az szubjektív, meg intuitív módon történik. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy itt van jó vagy rossz válasz, és hogy ezek a kiállítások visszatérve ugye az Art & Antique-ra, ezek a kiállítások szerintem ezt segítették elő az elmúlt évtizedekben is, meg ez tulajdonképpen az egyik szerintem fő célkitűzése, hogy itt szabadabban, tehát itt azért közel.
Nincs az a templomi hangulat, sőt, nincs. Ilyen nyüzsgő, mert rengeteg
nyüzsgő, sokan
vannak. Jópofa ember
is. Ugye nálunk azért ismered ugye a standunknak a méretét, van úgy, hogy tényleg, amíg az egyik végéből eljutok a másikba, az egy komolyabb atlétikai feladat, mert hogy vannak olyan napszakok, amikor sokan vannak, és ez tényleg ennek az eredménye, én azt gondolom. És itt az emberek jobban mernek kérdezni, jobban mernek rácsodálkozni, tehát ebben látom én ennek a nagy jelentőségét.
Meg nem érzik azt ezt a kényszert, hogy feltétlenül vásárolni kell, mert inkább olyan hangulata van az egésznek, mint egy kiállításnak, hát miközben persze minden megvásárolható, csak nincs ott az a nyomasztó érzés.
És pont emiatt szeretnénk ezt a múzeum jelleget mindig is kölcsönözni. Tehát most is nagyjából két része lesz a pavilonunknak, vagy a standunknak, tehát hogy van egy, ahol tényleg vegyesen ezek a klasszikus, illetve a háború utáni művek vegyesen szerepelnek, de abszolút múzeumi jelleggel, tehát úgy vannak installálva, úgy vannak elhelyezve, hogy tényleg egy rangos, kanonizált kiállításnak is a részei lehetnének, és van egy másik szekció, ahol meg ugyanúgy a magyar kultúrának, vagy a magyar művészetnek ugyancsak jelentős alkotói, de már egy másik időszak, egy másik szempontrendszer alapján érdekesnek vélt művek lesznek kiállítva.
És egyébként, hát te is már nagyon régóta van a szakmában, sőt, gyerekkorod óta, hiszen édesapád is a műkereskedemben dolgozik, sőt, korábban együtt vittetek egy galériát, aztán szétváltatok, és most már önállóan létezel és dolgozol a piacon. Mennyire nehéz manapság egyébként jó minőségű klasszikus, modern, vagy 19. századi műveket szerezni a galéria számára?
Én azt gondolom, hogy ez a legnehezebb feladat, tehát én mindig ezt szoktam kiemelni, hogy szerintem a munkánknak a jelentős része az tulajdonképpen erről szól, vagy ez emiatt
a vadászatról.
Hát a vadászatról tulajdonképpen. Meg hogy azok a tárgyak, amelyeket mi célul tűzünk ki, vagy megszerezni kívánunk, vagy az ügyfeleink számára felkutatni kívánunk, azok hozzánk kerüljenek.
És ez mi múlik szerinted?
Hát én azt gondolom, hogy ez sok esetben habitus kérdése. Tehát, hogy például egy-egy eladó, tulajdonos, gyűjtő az éppen egy adott időpillanatban mit tart helyesnek. Tehát egy galériás eladást, egy aukciós tűséget, vagy esetleg ő szeretné megtalálni saját maga azt a embert, aki majd ennek a tájnak a következő gazdája lesz. Tehát szerintem ez nagyon sok minden szempontrendszer alapján dől el egy adott esetben.
Hát igen, mert itt azért nagy verseny van, ugye ott vannak a nagy aukciós házak, és akkor a közhiedelem az, hogy ott lehet feltétlenül csak eladni jól egy tárgyat, de ez sokszor így van persze, mert vannak olyan műtárgyak vagy képek, amiknek kell ez a megversenyeztetés, de aztán van olyan, amikor könnyebben talál gazdára egy galériából egy műtárgy jó áron.
Én azt gondolom, hogy természetesen egy aukció, mivel ugye sokkal transzparensebb, sokkal inkább az emberi érdeklődésnek a középpontjába tud helyeződni.
Kicsit drámaibb.
Így van, ezért ugye ott sokkal több minden információ eljut az emberekhez. Nálunk is azért ugye gyakran ugye találkozunk egymással, akár csak egy-egy ilyen vásáron, tehát ismered jól, hogy milyen anyag szokott nálunk lenni. Tehát ennek mondjuk a nagy része, jelentős százaléka ezek aukciós katalógusok címlapképei tudnának lenni. Ezeket úgy általában mi meg szoktuk vásárolni, mert sokkal kényelmesebb vele így dolgozni, de nagyon-nagyon sok esetben egy-egy beadó ezt ő biztosabbnak látja, hogy van egy árelképzelése, és azt a galériánk közvetítésével megpróbálja eljuttatni olyan ügyfelekhez, akik ezt a következő évtizedekben birtokolni szeretnék vagy akarják.
És szerinted merre megy most per pillanat a piac, mert ugye sokat hallunk arról, hogy ezek a nagy művek a századfordulóról, vagy előtte, vagy a 20. század első feléből kezdenek fogyni, és kezdi a helyüket betölteni a kortárs műtárgypiac, de ezt mennyire látod így, vagy másképp?
Én már ezt múlt időben fogalmaznám, szerintem ezek elfogytak, de azért mindig vannak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mostanra talán kialakult egy olyan egyensúly, és ez jól tükrözik az árak is tulajdonképpen. Tehát, hogy az, amikor minden évben azért kerülnek elő, nálunk is, a vezető aukciós házaknál is olyan jelentős alkotások, amik a magyar művészetnek, főleg a magyar művészet mondjuk elmúlt, nem tudom, 150 évének csúcs teljesítményei, ezekre ugye hihetetlen nagy az érdeklődés. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen tekintetben ez egy keresleti piac, hogy egy adott tárgyra van, úgyhogy 5-8 érdeklődő is van, és tulajdonképpen ezeket kell megversenyeztetni, hogy tulajdonképpen ki az, aki egy aukció, tulajdonképpen egy aukciónak ez a lényege, vagy az egyik célkitűzése, hogy ki az, aki ezt meg fogja vásárolni. Mellette ott vannak a következő kategória, a népszerű alkotóknak. Tehát azok a két világháború közötti alkotók, akik a saját időszakukban is, meg a napjainkban is egy olyan széles közönség számára nyújtanak esztétikai élményt, amelyek miatt ezek keresettek, de még nagyobb számban fellelhetőek, tehát hogy az első kategória az korlátozott számban elérhető.
Mondjál egy-két nevet.
Most csak a, tehát hogy hiába tudnám az ember Baszari Jánostól, vagy Riprónai Józseftől, vagy Ferenczi Károlytól korlátlan mennyiségben, hogyha szabad így fogalmazni, műveket eladni, ezek nem állnak rendelkezésre. Természetesen itt az adott életműveken belül a kiemelkedő darabokat értjük, tehát hogy attól általában ez szokott lenni a közönségnek a nagy kérdés, hogy nehezen tudják definiálni, hogy hogyan van az, hogy egy adott életművben belül akár 10-szeres vagy 30-szoros árkülönbségek is lehetnek, ezért vannak a szakemberek, ezért vannak azok a...
És hogyan lehet?
Hát ez így azért műtárgyak nélkül nehéz, tehát hogy ez tulajdonképpen ez már a művészettörténet, tehát a művészettörténeti kánonban való szerepük határozza meg tulajdonképpen az árukat is.
Vagy milyen korszakba festett bizonyos képeket, valamely...
De a téma, az állapot, a színvilág, tehát nagyon sok minden meghatározza azt, hogy miért lesz valami nagyon-nagyon kiemelkedő, vagy magas áru, és miért lesz valami, ami esetleg kevésbé tart érdeklődésre számot. Visszatérve a kérdésed másik felére, hogy hogyan pótlódnak ezek, én azt gondolom, hogy nem pótlódnak, hanem ezek a korszak határok ezek tulajdonképpen kitolódtak. Tehát, hogy még az én gyermekkoromban, vagy fiatalkoromban a 1945-ig dátum az egy fontos időszak volt, most ez már tulajdonképpen a 80-as, 90-es éveknél tart. Tehát, hogy ezek ugye most már klasszikus kortársoknak hívjuk azokat az alkotókat, akik a 60-as, 70-es években a 50 éve korábbiakhoz képest hasonló csúcs teljesítményeket hoztak létre. Ugye egyrészt a művészettörténeti kutatás, másrészt a muzeológiai szempontrendszer alapján ezek ugyancsak a érdeklődés középpontjába kerültek, és erre nagyon jól reflektál a műkereskedelem is, illetve a műgyűjtői közeg.
Tulajdonképpen most kezd organikusan, normálisan fejlődni ez a műtárgypiac Magyarországon, hiszen a rendszerváltás után volt egy pozitív értelemben abnormális helyzet, mert hirtelen előkerültek a szekrényekből, meg ágynemű tartókból ezek a fantasztikus műkincsek, amit addig az emberek azért nem nagyon reklámoztak, hogy a tulajdonukban van, és elárasztotta a műtárgypiacot, mink mennyiségű, fantasztikus, minőségű, kvalitású műtárgy, és még mindig az van a fejünkben, főleg szerintem nekünk, akik az a korosztály vagyunk, akik ezt megélte, hogy az volt az igazi, az volt a hőskorszak, és mindent ahhoz viszonyítunk, és akkor ahhoz képest persze minden kevesebb, minden nehezebb, hiszen akkor számolatlanul ömlött ránk ez a tökéletes minőség, és ugye más országokban, ahol nem volt egy megszakadása vagy szünete a műtárgypiacnak, ott ez az organikus épülése a piacnak, tehát ahogy az idő telik, nyilván a 80-as évek is régivé válik, és érdekessé így a múlt távlatába, vagy az idő távlatába, és szépen újabb és újabb korszakok épülnek be klasszikusként, klasszikus műtárgy piaci kategóriaként a kereskedelemben.
Én azt gondolom, hogy jobban letisztult a kép. Tehát, hogy a 80-as évek végén, amikor ugye az újkori magyar műkereskedelem kezdett kibontakozni, vagy újraindult, ugye az előtte lévő évtizedekben egyetlen cég ugye monopól helyzetben tudott csak műtárgyakkal kereskedni, és amikor ez elindult, akkor mivel a szakmának a jelentős része is el volt zárva a műtárgyaktól. Tehát, hogy a múzeumi emberek, a muzeológusok, a művészettörténészek ismerték a saját közgyűjteményeik anyagát, de ott volt egy hihetetlen nagy, egy több tízezres állomány, ami mivel ez nem volt, ez egy megtűrt dolog volt a, mondjuk a háború utáni évtizedekben, ezért ezeket nem igazán tudták a szakmabéliek kutatástárgyává tenni. Ezért volt egy nagy zűrzavar, hogy mi az, ami értékes, mi az, ami nem értékes. Ez tulajdonképpen az elmúlt évtizedekben a helyére került, és ezért is látható az, hogy az, amelyek még a 90-es években mai szemmel elképesztő, milyen árakon keltek el, ma pedig már nem tartanak olyan érdeklődésre számot, hogy ez miért van, és ami pedig akkor még nagyon jó áron hozzáférhető volt, az ma sok esetben 100 milliós vagy sok 10 millió forintos értékrend vagy értékkategória tud lenni.
Igen, tehát, ehhez is nehéz igazodni a vásárlóknak, sokszor megfigyelem,
igen, hogy... Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez tényleg, tehát ez, amiről előbb beszéltem, hogy ez megtapasztalható, és ez tanulható, tehát, hogy ezért ez nem egy olyan nagy katyfasz, mint ahogy ezt sokan gondolják, de valóban ez energiát és időt és türelmet igényel, hogy az ember ebben tiszta képet tudjon magának alkotni.
Illetve hát a piac szereplő is azért ebben sok-sok feladatot magukra vállaltak, akár a műkereskedelem, tehát nem csak a művészet történet és a tudományos kutatásnak van ebben feladata, hogy rendet tegyen, hanem a műtárgypiacnak is, és sok galéria tulajdonos is foglalkozik azzal, hogy ezt a hosszú időszakot, ami a háború után a rendszerváltásig tartott, és amíg volt egy ilyen kvázi hibernációja ennek az egész piacnak, meg akár, ahogy te is említed, a tudományos feldolgozásának, ezt ugye be kellett pótolni ahhoz, hogy rendet teremtsünk a fejekbe, hogy melyik művész hova tartozik, mit képvisel, milyen kvalitást képvisel, és azért ebben nagyon-nagyon nagyot vállalt magára egy-két szereplő a piacon.
Nekünk is tulajdonképpen ez most, amióta a budai kiállítóterünket ugye felújítottuk és kibővítettük, ez egy célkitűzés lett, tehát egy olyan művészeti vagy kulturális projektet indítottunk, amelyben például ez a hármasság jól megfigyelhető. Tehát a klasszikus művek mellett a háború utáni alkotók, és utána pedig a jelenkori művészek, tehát a kortárs generáció. Tehát ugye ezt a hármat párhuzamosan próbáljuk mi is képviselni, és bemutatni a nagy közönség számára, pont emiatt, mert azt gondolom, hogy ennek az egyensúlynak a fenntartása az egy fontos dolog, és így kap az ember egy reális képet erről a hazai kulturális életről, illetve azokról a korszakokról, amelyek a piacon viszont áruként jelentkeznek és tartanak.
Nincsen már nagyon sok időnk, de azért arra kíváncsi vagyok, hogy az utóbbi időben mennyire tapasztalod a hamis képek problémáját. Volt egy időszak, amikor ez nagyon-nagyon nagy probléma volt, most nem tudom, az utóbbi időben kevesebb hír jut el hozzám ezzel kapcsolatban. Mi tapasztalod?
Én azt gondolom, hogy azért itt is ez nagyon-nagyon sokat tisztult. Uh-huh. Tehát a mondjuk azt, hogy a műkereskedelem hivatalos részében, tehát az, ami úgymond a reflektorfényben van, tehát a galériák, aukciós házak, ott ez nagyon nagy mértékben véleményem szerint visszaszorult, nem igazán található már, de azért vannak olyan felületek, és vannak olyan helyek, ahol még ez mindig...
Egy cseripiac? Hogy senki ne veszerül KDRB.
Én most ezt nem szeretném így, de azért találkozunk vele. Tehát tudom azt, hogy mi például egy hét vagy egy hónap alatt milyen mennyiségű hamis képfelkínálást kapunk, vagy én például saját forgalomból, vagy gyakran felkérésre külföldi galériáknak, műkereskedelmi cégeknek szoktam szakérteni, és kérdezik a véleményünket, hogy szabad ezzel foglalkozni, vagy nem szabad foglalkozni. Uh-huh. Tehát ez belföldön is, külföldön is van még mindig a magyar műtárgyállománynak egy igen fertőzött része.
Hát reméljük akkor ez a tendencia folytatódik és tisztul, és egyre kevesebb és kevesebb ilyen típusú problémával találkozunk. De az apropója nem ez volt itt a beszélgetésünknek, hanem az, hogy hamarosan itt egy ilyen laza, kötetlen környezetben találkozhatunk veletek az Art & Antique Budapesten február 6 és 9 között a Bálnában, és hogy mesélted, hogy mennyi izgalmas képet fogtok hozni, de nem nagyon sokat árultál róla, meglepetésnek szánod, úgyhogy köszönjük szépen a beszélgetést, köszönöm szépen a beszélgetést neked, Nemes Péterrel beszélgettem, a Nemes Galéria tulajdonossával.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és találkozunk a kiállításon.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.